arról fogunk beszélgetni egy kicsit, hogy mit jelent az evangéliumot továbbadni, hogy mi a célja valójában egy keresztény közösségnek, gyülekezetnek. A tegnapi napon főként az került előtérbe, hogy megszületett a jeruzsálemi gyülekezet, és hogyan erősödött meg, hogyan működött ez a közösség. Ma pedig egy lépéssel tovább lépünk, és megnézzük, hogy mi volt valójában ennek a közösségnek. Azon túl, hogy együtt jól érezték magukat, meg gondoskodtak, meg tanultak, meg imádkoztak, meg úrvacsoráztak, meg növekedtek, mert folyamatosan növelte az Úr üdvözülőkkel a közösséget, volt egy olyan célja, amit nem teljesített ez a közösség, és egyszerűen így lehetne megfogalmazni, az Úristennek drasztikus eszközökhez kellett nyúlni ahhoz, hogy ez a gyülekezet saját magán kívül másokkal is törődjön és foglalkozzon. Ezt fogjuk felolvasni a Cselekedetek könyvéből, a 11. fejezet 19-től a 26. versig, Apcsel 11-19-től a 26-ig, és utána a 13. vers fejezet első 4 versét fogjuk még olvasni, amely szintén erről a közösségről szól. Szamikát kérem meg, hogy olvassa fel a 11. fejezetből, a 19-től a 26. versig, és akkor Zsófi olvashatna a 13.1.4-et majd.
Azok, akik az István miatt támadt üldött és következtében szétszórultak, eljutottak Föníciáig, Kiprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az ügyét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány kiprusi és kivénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézus. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan tettek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a Jeruzsálem gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindenkit, hogy szívük szándékait maradjanak az Úrban, mivel derékenyek volt, mert a Szentlélekkel is hívta. És ilyen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tárpútba, hogy felkeresse Saulot. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy a teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában is vették, elnyitott keresztényeket.
Igen. Igen, köszönjük szépen. Ez mind a két történet, bár van közte néhány más esemény is, ugyanarról a gyülekezetről szól, mégpedig az antiókiai közösségről, az antiókiai keresztény gyülekezetről. Egy dologra még szeretnék visszautalni, ugye Jeruzsálemben megalakul a közösség, és többször vissza és visszatérne. Az első néhány fejezet pont erről szól, hogy a gyülekezet hogyan imádkozik Péterért, amikor börtönbe vetik őket, aztán Anániás és Szafira története, az apostolok csodákat tesznek, akkor ők megint bebörtönzést eredményez mindez, akkor onnan is kiszabadulnak, sőt a zsidók maguk között beszélgetnek, hogy meg kéne ezt a szektát szépen akasztani már, és a Gamáliel tanácsa az, hogy ha az Úrtól való, akkor kik vagyunk mi, ha pedig nem, akkor úgyis vége lesz. És aztán a 6. fejezet eleje úgy kezdődik, hogy a gyülekezet növekszik, és valahol a növekedés az nem egyenlő a hízással. De tényleg, ezt valaki mondta, és teljesen igaza van, növekedni egy gyülekezetnek nem ugyanazt jelenti, mint hízni annak a gyülekezetnek. 20 hány éves koromban házasodtunk össze? 7-8 éves koromig növekedtem, igen, és onnantól kezdve meg hízom. A gyülekezet növekedése addig növekedés, amíg képes arra, hogy kifelé szolgáljon, és akár embereket küldjön. Akár új gyülekezeteket, új közösséget hozzon létre. A jeruzsálemi gyülekezet után annyira belterjessé vált, hogy azok a feszültségek, amikről olvasunk a 6. fejezet elején, azok valószínűleg ebből fakadtak. Arról olvasunk, hogy azokban a napokban, mivel nőtt a tanítványok száma, érdekes, hogy a száma nőtt a tanítványoknak, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Tehát egy konfliktus helyzet volt a gyülekezetben, most erről ne térjünk, hogy pontosan mi volt ennek a tárgya. A lényeg az, hogy valakit megbűzve érezték magukat. Ő rájuk nem figyeltek a gyülekezetben. Ő kevesebb szó esett, kevesebb szolgálatot kapta, kevesebb gondoskodás, odafigyelés. Aztán a tanítványok rájönnek arra, hogy ők nem is a munkájukat végzik. Tehát ők mindenesek, pedig a tanítással kellene foglalkozni, és kiválasztanak előjárókat, akik között például ott volt ez a Fülöp, Prokurosz, Nikánor, Timon, Parmenász, Nikolaosz, és így tovább. Egyszerűen a lelkészeket kérdezték egy ilyen játékos vetéltedőn, hogy mondják el ezt a hét diakónust a jeruzsálemi gyülekezetből, és akkor elkezdte egyik sorolni, hogy tehát a hét törpe neveit kezdte elmondani. Körülbelül ennyi köze van hozzá. És miután ez megtörténik, a következő történet az, hogy elfogják Istvánt, az egyik diakónust, az egyik szolgálót, aki bizonyságot tesz, majd egy hosszú védőbeszéd van a 7. fejezetben, és végül megkövezik. Az első vértanú István. És így fejeződik be a fejezet. Bocsánat, nem is a fejezet fejeződik be, hanem a 7. fejezet 58. verse. Utána kiűzték a városon kívülre, és megkövezték, a tanúk pedig egy Saul nevű ifjú lába elé tették le felső ruháikat. Tehát Saul őrizte az ő ruháikat addig, amíg megkövezték ezt az István nevű vértanút. A 8. fejezet így vezeti be Lukács, az apostolság egy szerzője, Saulnak a személyet így hozza színre. A 8. fejezet pedig azzal kezdődik, Saul pedig egyetértett István megölésével, és azon napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen. És az apostolok kivételével mind szétszórottak Júdea és Samária területén. Utána elkezdődik Saulnak a története, de a 11. fejezetnek azok a versei, amiket Szamika olvasott, visszautalnak erre az eseményre. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszórottak, eljutottak Főniciáig, Ciprusig és Antiókiáig. És valójában azt kell látnunk, a jeruzsálemi gyülekezet el lett volna magának, és örült volna a hozzájuk csatlakozó embereknek, ha nincs ez az üldözés. Ha egy tagjukat nem végzik ki, és utána nem kezdődik egy ilyen szisztematikusabb üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen. Ez elég kemény dolog már itt a Cselekedetek könyvének az elején. Nem végezte a missziót. Jézusnak a parancsa az volt, és erről olvasunk az Abcsel 1-ben, 1-8-ban, 8-1-ben is, könnyű megjegyezni, 1-8 és 8-1, amikor oda mennek a tanítványok Jézushoz, aki feltámadt, megkérdezik tőle, hogy ugye most jön el a te országod, és azt mondja, hogy nem a ti dolgotok ezekről tudakozódni, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. És azt látjuk, hogy csak Jeruzsálemben tanúskodnak. Tehát nem mennek tovább, nem adják tovább az örömhírt. A 8. fejezet első versében ezt olvassuk. Jeruzsálem gyülekezet ellen üldözés kezdődött, a apostolok kivételével mind szétszorodtak Júdea és Samária területén. Tehát nem lehet nem észrevenni, hogy Jézus missziós parancs következik be egy nagyon kemény üldözés eredményeképpen. Gyerekekkel beszélgettünk valamelyik este így a repülőkről. Nem akartam őket nagyon megrémíteni. A világ legbiztonságosabb közlekedési eszköz, ami a repülő, azt mondja. Meg a győrkönyi svábok azzal bíztattak, hogy még egy sem maradt fent, tehát ne izguljak túlzottan. Van, amelyik leszáll, aztán mondják a pilóták, van, amelyik földet ér, ez a földet érés, amikor ilyen nagy rázkódásra, ez nem landolás, hanem földet érés, és van, amelyik pedig lezuhan. És ezekben a katasztrófa filmekben például olyan érdekes módon... Nem, egy repülésen van sem. Tehát valahogy lekerül. És ezekben a filmekben, amikor egy repülő roncs, lezuhan egy repülő, és elkezdik vizsgálni a körülményeit, akkor az első között azt nézik meg, hogy ezek a roncsok egy helyben vannak, vagy pedig egymástól szétszóródva. És ha szétszóródva, akkor egyből arra következtetnek, hogy ez még a levegőben hullott szél. A robbanás pedig abból következtetnek, hogy vannak olyan nyomok, amik erre utalnak. Tehát itt a levegőbe esik szét a gép, és aztán szétszóródnak a roncsai. Ezt a szót használja a cselekvők könyve, hogy szétszóródnak. Tehát nem azt, hogy aztán a gyülekezet elindult, felkerekedett, és akkor elküldte ezt a hét embert, vagy nem tudom, misszionáriusokat a környező vidékekre, mert eszükbe nem jutott ez, hanem elkezdtek szétszóródni ezek a üldözés következtére. Mondhatnánk azt, hogy Isten így engedte, hogy ez a Saul belecsapjon ebbe az egész dologba. Saulnak még lesz szerepe a mai történetbe is, ennek a később Pál apostolnak hívják őt. Tehát Saul belecsapjon ebbe, és szétszórja ezeket az embereket az apostolok kivételével, és így indul a misszió. Addig csak Jeruzsálemben voltak. És a következő versek arról beszélnek, hogy mi is történt pontosan ott Antiókiában, ebben a közösségben. Szétszórodtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, és egy megjegyzés, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Pál is így tette, volt egy város, bement a zsinagógába, és a zsidóknak hirdette, általában aztán kiátkozták, és ment a többiekhez, és megalapította a keresztény gyülekezetet. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi, amikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. Nagyon fontos, hogy Lukács, mert ő a cselekedetek könyvének a szerzője, nem mondja a férfiak neveit, hogy kik jutottak el. Csak az, hogy némely férfi eljutott, és hirdették az igét, és ezzel is azt akarja hangsúlyozni, nem az a lényeg, hogy ki kezdte a missziót abban a gyülekezetben, hanem hogy az Úr munkáját végezték, hogy Pál apostol is ír a korintusi levélben, az a fontos, aki a növekedést adja. Nem az, aki ültetett, nem az, aki öntöz, hanem az Úr, aki a növekedést adja. És volt is növekedés, erről olvastunk a 21. versben. Az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Az Úr keze, ez egy hadászati fogalom, egy kifejezés az Ószövetségben. Amikor az Úr kinyújtott keze szerepel, akkor általában az Isten valami harci eseményen vezeti keresztül az övéit, akár az egyiptomi szabadításból, az Úr kinyújtott keze vezette őket, az Úr keze verte meg az Úr keze tette ezt és azt. Tehát valójában, mintha arra utalna itt Lukács, hogy itt egy nagyon komoly akcióról van szó, mégpedig egy nagyon, nagyon fontos, tehát háborúról, csatákról van szó. Tehát nem csupán arról van szó, hogy elmegyek és elmondok valamit valakinek, hanem mögötte egy lelki-szellemi csaták folynak, amikben lehet, hogy emberek nem látunk bele, de ott vannak. És az Úr keze velük volt, ez bizonyítja, erről beszél, hogy ott Antiókiában nem csak be kell menni és el kell kezdeni az Istenről beszélni, hanem közben nagyon komoly harcok folynak, amiket legtöbbször imádságban szoktunk megharcolni. Tehát hirdették az Úr Jézust. 22. versben pedig már arról olvasunk, hogy ennek a híre eljutott Jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Tehát látjuk azt, hogy Jeruzsálem még központ, tehát oda azért a hírek visszatérnek, és hogy legyen valaki lecsekkolt, ellenőrzött, felszentelt, nem tudom milyen személy, aki által a jeruzsálemiak az igaz evangéliumot hirdetik, elküldik Barnabást közéjük. És Barnabásról annyit tudunk, hogy ő a vigasztalás fia. Tehát megérkezik Antiókiában, egyszerűen mondva, a vigasztaló. Barnabáson keresztül megérkezik a vigasztaló. Ismerette a körülményeket, mert Apcsel 4.36-ban olvasunk már Barnabásról, azt olvassuk róla, hogy József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita. Tehát tisztában volt az itt lévő körülményekkel. Ugye Föníciáig, Antiókiáig, Ciprusig jutnak el ezek a keresztények, és tudják a jeruzsálemiak, hogy nem egy Pétert kell küldeni, aki kimenne és azt mondaná, hogy nem vagytok körül, metélve, gyerünk gyorsan, metélkedjetek körül, hanem egy vigasztalás fiát, egy ciprusi származású lévitát, aki aki tudja, hogy ebben a helyzetben mi a következő lépés, mit kell tenni. És így érkezik meg ő Antiókiába. A 23. 24. vers arról szól, hogy elkezdi őket, látja köztük az Isten kegyelmét. Milyen fontos egy hívő ember számára, hogy felismerje az Isten munkáját egy adott közösségben, gyülekezetben. Tehát Barnabás nem oda megy, kioktatja őket, és azt mondja, nem jól csináltak, így kéne, hanem felismeri az Isten munkáját, amit teljesen függetlenül tőle már elvégzett a gyülekezetben, felismeri Isten munkáját, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Mivel derék ember volt, telve szentlélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Tehát növekszik a gyülekezet Antiókiában is. A következő vers nagyon izgalmas dolog. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault, amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. És az előzményeket ismerve, ez nem tűnik egy túl jó ötletnek. Tehát azért jutottak el Antiókiába a keresztények, mert ez a Saul elkezdte őket üldözni. Egy teljes, totális támadást indított az egyház ellen. Csak közben történt egy más. Ugye Saul megtért, Jézus megállította a damaszkuszi úton, megváltozott az élete, megkeresztelkedett, és csatlakozni próbált a keresztényekhez, de nem tudtott, mert féltek tőle. Tehát ez, aki üldözött minket, most az igét hirdeti, nagyon megosztotta a társaságot, és Saulról olvasunk a 9. fejezet végén, bocsánat, a közepén. Saul, amikor megérkezett Jeruzsálembe, tehát már megtérése után, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték el, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, beszélt is vele, és milyen bátran szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt kell, Jeruzsálemben nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitálott a görög nyelvűekkel, azok pedig arra készültek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt a testvérek, levitték őt Cézáreába, és elküldték Tarzuszba. Tehát ki volt az az ember, aki mellé állt, aki bízott benne, aki egy újabb lehetőséget felkínált számára, így láthatatlanban is? Hát ez Barnabás volt. Tehát a Barnabás megérkezik Antiókiába, és azt mondja, hogy nekem, vagy ennek az ügynek pont egy ilyen emberre van szüksége, mint Pál, és én bízom benne, én tudom, hogy az Isten mit végzett el benne, ezért oda hívta Pált, és együtt tanították Isten igényét. Milyen fontos, csak két dolgot ez a pálos kitérőhöz. Az egyik az, hogy mekkora Istennek a humora, bár ez inkább szomorú üldözni a keresztényeket, hogy Saul hatására jutnak el a keresztények Antiókiába, szóval Isten azt mondja, nézd meg, Pál, amit tettél most, vagy főztél meg, most állj be, és te végezd ezt a szolgálatot. Tehát, hogy miattad támadt az üldözés, miattad jutottak el a keresztények ide Antiókiába, most akkor most elvezetlek téged, és akkor hirdesd köztük is Isten igényét. Ez olyan, mint amikor például most a Miért Fesztiválon egy börtönviselt ember tett bizonyságot, és azt mondja, az ő fontos számára az, hogy aztán elmenjen, és a börtönben is beszél arról, hogy hogyan találkozott Jézussal. Ez egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy milyen fontos, hogy a hitéletünk elején legyen egy olyan ember, aki picit felkarol bennünket. Lehet, hogy már nem a hitéletünk elején vagyunk, akkor lehet megfordítani a kérdést, tudunk-e Barnabássá válni valaki más számára. Ha tudunk-e mi új embereket felkarolni a közösségünkben. Most Szamirára néztem, tehát vagy tehetségeket, akikkel találkozunk, vagy tanítványokat, így a szónak, nem a bibliai értelmében. Embereket. Tudunk-e így bátorítani, meglátni bennük azt a munkát, amit Isten néz. Szóval Saul, Pál apostol és Barnabás együtt vannak ott Antiókiában, és így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. Nagyon fontos az, hogy azt olvastuk, hogy sokan tértek meg, nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz, utána meg nem sokkal később ezt a nagy sokaságot tanították. Nem csak annyi, hogy akkor gyertek be, milyen jó leszünk együtt, hanem vezetik tovább az ő hitéletükben. Tanítványokat Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ők kapják meg ezt a becses nevet, nem pedig a jeruzsálemiek. Antiókiában nevezték tanítványokat először keresztényeknek. És ezzel nincs vége a történetnek. Mert minthogyha tanultak volna ezek a Jeruzsálemből származó tanítványok, mint például a Barnabás, a leckéből, és a következő fejezet utáni részben, a 13. fejezet elején, amiből Zsófi olvasott, azt látjuk, hogy Antiókiában az ottani gyülekezetben volt néhány proféta, tanító, Barnabás és Simeon, és így tovább, és így tovább. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, választottok ki nekem Barnabás és Sault arra a munkára, köszönöm szépen, amelyre elhívtam őket, akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Tehát most már tudatosan készítenek föl, bíznak meg és küldenek ki embereket arra, hogy ezt a missziót végezzék. Egy gondolat még, és utána négy pontban összefoglalom ezeket a gondolatokat. Mi van később a gyülekezetekkel? Kis-Ázsiában lévő 7 gyülekezetről tudunk, mert a Jelenések könyvében olvasunk róluk. És az összes gyülekezettel kapcsolatban Jézusnak van valami, amit értékel abban a gyülekezetben, van olyan gyülekezet, ami nagyon kitartó volt, tehát erről, amiről tegnap beszéltük, kitartóan végzi a munkát, meg bátran, de van panasza ezeken a gyülekezetek ellen. És néha nem a kitartás a panasza, hanem az az első szeretet, ami megvolt még bennünk, amikor indult az egész misszió. Tehát érdekes átolvasni, érdemes lenne, most ebben nem fogunk belemenni. Nincs erre idő. Jelenések könyvének a 7 gyülekezetét, amely már, mondhatnánk azt, második generációs gyülekezet, lehet, hogy közelebb áll az ő életük a mi életünkhöz, mint mondjuk az első gyülekezeteké, és azok a problémák, amik ott vannak, azok nagyon sokszor a ma egyházát és gyülekezeteit is érintik. Ígértem 4 pontot, hogy összefoglalom, és 4 ilyen gyakorlati példát próbálok mondani, és aztán beszélek. Tehát az antiókiai misszió kapcsán 4 dolog. Köszönöm, segítesz. Ha nem tudod tartani, akkor nyugodtan csak tebe, jó? 4 dolog volt előttünk. Az egyik, azt olvastuk, hogy embereket érnek el, tehát hirdették az Úr Jézust. Tehát amikor elmentek Antiókiába, akkor hirdették az Úr Jézust. Embereket értek el ezzel az üzenettel, beszéltek nekik, meghívták őket a közösségbe, és elég sokan csatlakoztak hozzá. A másik dolog, ami történt, hogy aztán leküldik Barnabást, aki elkezdi arról olvasni, hogy meglátta Isten munkáját, ami történt közöttük, és bátorította őket, hogy maradjanak meg az Úrban. Tehát nem csak a megtérésre jutás, hanem utána a megmaradás is nagyon fontos, tehát Istenhez kapcsolni ezeket az embereket, hogy az ő útját keressék, mert nem egy-egy ember fogja őket megtartani ezen az úton, hanem az Istenhez kapcsolt életük. Aztán a harmadik, igen nagy sokaságot tanítottak, én ezt így fogalmaztam meg, hogy gondozták őket. Ebben a gondozásban sok minden belefér, lehet ezek fizikai dolgok, lehet egy bátorítás, lehet a Bibliára való tanítás, lehet élettapasztalatok megosztása, sok minden. A harmadik, a gondozták őket, és végül pedig a 13. fejezet elején olvastuk arról, hogy böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket, tehát megbízatást is adtak ezeknek az embereknek, hogy ők is így tegyenek. Akár személyes életükben, akár a gyülekezetben. Na és erről a 4 pontról nagyon röviden egy példát. Az egyik, elérni embereket. Elérni embereket most klasszikus értelemben úgy szoktuk, hogy meghívjuk őket a gyülekezetbe. Hát, ha valahol, tudom, lehetőség nyílik rá, akkor gyertek el, nézzétek meg milyen, és hogyha úgy érzik, akkor csatlakoznak. De valójában minden egyes napunk lehet egy küldetés személyesen is, amikor nem a gyülekezetbe hívunk, hanem egyszerűen megosztjuk a mi hitünket, az Istenről való kapcsolatunkat. Most például a múlt héten egy Alsó Zsolc, egy cigány ember került be a kórházba, egy gyülekezeti oszlop, tehát az oszlopoktól beszéltünk, bekerült a kórházba valamilyen gyógyszerallergia miatt, de előjöttek másfajta panaszok is, Egy olyan ember, aki nagyon sok minden múlik, nem csak a gyülekezetben, hanem a családjában és a munkahelyén is, tehát nagyon megbízható férfiról van szó, bekerült a kórházba, és már azt kérte, hogy hadd menjek haza a következő napon. Az orvos nem engedte, mert azért súlyosabb dologról van szó, és amikor mentem be meglátogatni őt, nem is találtam a szobájában, valahol éppen csavargott, de a lényeg az, hogy arról beszélt nekem, hogy Zoli, én tudom, hogy miért vagyok itt. Mert a mellettem lévő ágyon, meg a másik ágyon ez ember van ott, a másik meg harmadik szobában meg ez ember, és milyen jó volt, az egyiknek azt mondta, hogy ment éppen műtétre, és én imádkozom érte. És nem is így történt. Ő ment oda hozzá, hogy imádkozom érte. Imádkozom, és akkor visszatolták a műtőbe, és azt mondta, hogy azért sikerült jó, mert imádkoztam. Tehát, hogy keresztény emberek nem csak úgy érünk el, hogy nem tudom, hogy nagy plakátokat kiteszünk, vagy azt mondjuk, hogy gyertek, mert itt most Isten tisztelet, vagy nem tudom milyen nagy program van, hanem ezekkel a személyes dolgok, amikor az ember tudja, hogy miért van ott. Tehát valószínűleg a keresztényeknek se kellett mondani, hogy amikor az üldözés szétvitte őket mindenfelé, hogy miért vagyok itt, hanem visszaemlékeztek arra, ez a Jézusi parancs. A második, Istenhez kapcsolni embereket, mert ők Isten keresik elsősorban, és nekik is a küldetésünk. Nagyon sokféle módon segítenünk kell embereken. Meg kell nyitnunk az életünket mások felé, és nyilván ők is majd megnyitnak felén. De fontos, hogy ne veszítsük szem elől azt, hogy nekünk nagyon fontos küldetésünk Istenhez kapcsolni embereket, aki meg tudja őket tartani. János 12-ben azt olvassuk, hogy Jézus éppen egy ünnepen volt fent a templomban, és jöttek görögül beszélő zsidók. Na most csak egy nagyon rövid mondatba összefoglalni, kik voltak ezek. Azok a zsidó vallású emberek, akik pogányok voltak, de hát fölvették a zsidó vallást. Ez mind rendben is volt, de nem voltak teljesen egyenlőek, hiszen voltak a templomnak olyan részei, ahol ők nem mehettek be. És Jézussal akartak találkozni, de Jézus egy olyan részén volt a templomnak, ahova ők nem léphettek be. És azt olvassuk, hogy oda mentek először Fülöphöz. Ugye Fülöp is valamilyen görög ember lehetett. Fülöp elment és szólt Andrásnak, ő Péter testvére volt. Tehát ő zsidó ember volt. Péter, András és Fülöpnek ment és szólt Jézusnak. Tehát végül is vitték a hírt. És aztán Jézus azt mondja, hogy most dicsőítetted meg az emberfiát. Tehát, hogy a pogányok is látni akarják és találkozni vele. Lehet, hogy néha ez a szerepünk, mint Fülöpnek vagy Andrásnak, hogy szólni Jézusnak egy ember érdekében. Vagy oda vezetni Jézushoz. De mindenképpen ő hozzá kapcsolni. A harmadik. Gondozni az emberek hitét, gondozni. Lehet, hogy ezt nem kell túlmagyarázni. Az Isten tisztelet volt egy másik szervi egyház, aki azt mondta, hogy a gyülekezet, vagy az egyház olyan, mint egy kórház, ahol gyógyulni jönnek emberek. Testileg lehet, hogy gyógyulni. És néha mi is felüdülni, meg gyógyulni megyünk egy-egy alkalomra, meg Isten tisztelet, és ez nagyon fontos dolog. Csak hogy ezzel nincs vége az Isten tiszteletnek, és a katolikusoknak a kifejezése, a mise, ez fejezi ki legjobban. Mit jelent az, hogy mise? Melyik szóból ered? Misszió. A misszió. A kiküldetés szó. Tehát valójában a mise, vagy az Isten tisztelet mondhatnánk. Igen, ott a pont, látom. Misszió. Igen. Tehát az Isten tisztelet, meg ez a közösség, ami most is vagyunk, arra készít föl bennünket, hogy a küldetésünknek éljünk. Tehát gondozni engedjük a mi lelkünket, de nekünk is küldetésünk van másik felé. És az utolsó, megbízatást adni, kiküld embereket, hogy részt vegyenek a szolgálatban. Egyszer egy pünkösdi Isten tiszteleten kérdezte meg tőlünk egy lelkész, még Budapesten a felkérdő sorban, csak annyi, hogy ez egy jó néhány, tehát közel 100 éves közösség, és átélt két világháborút, úgyhogy német ajtó közösség is volt, a szuperintendens is mindig ott élt. Tehát egy ilyen közösségnek beszólni azért, nem tudom, ahhoz bátorság kell, de megtette. Egy idős ember volt, és tapasztalt, és kivett a terét. Azt kérdezte meg, hogyha holnap a felsőerdőségi gyülekezet bezárna. Tehát nem lenne több Isten tisztelet. Hiányozna valakinek? Pont. Vagyis kérdőjel. kérdőjel. Tehát valahol a megbízatást adni, és itt a jeruzsálemi gyülekezet is, hogyha mit tudom én, még néhány évtizedet elértek volna, akkor Gamálielnek lett volna igaza, hogy hát igen, végül is szép csendben úgy elhalt az egész közösség, hiányzott volna valakinek. Hát valószínűleg legtöbben visszatértek volna a zsidónak, azt mondták, hogy bocs, ez a kis fellángolás, igen, vagy ment volna tovább egy kis szektaként, de hogyha Isten nem csap oda, és nem mennek szét, nem szórodnak szét az emberek, akkor nem lett volna a politikása. Tehát a kérdést föl lehet tenni, hogy hogyan végezzük mi a missziókat. Személyes életünkben, közösségünkben. Megbizatást adni. Vagyis, hogy megvan a mi megbizatásunk ezt tovább. Na, ezek a gondolatok. Köszönöm, srácok, és megfogtátok. Azt akkor itt spridert. És beszélgethetnénk ezekről a gondolatokról, akár az antiókiai jeruzsálemi gyülekezet kapcsolatáról, ezekről, amik megérintettek bennünket. Te is nyugodtan hozzászólsz természetesen.